Jézus Krisztus mondta, erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és lesztek nékem tanúim. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 189. énekünket keressük meg, 189. énekünket énekeljük, pünkösdi istentiszteletünk kezdetén. Így kezdődik ez a dicséretünk, e pünkösd ünnepében, e pünkösd ünnepében, zeng nyelvünk dicséreti. Énekléssel a 377. dicséretünket keressük meg. 377. dicséretünk így kezdődik. Szentlélek, védj körül bennünket, szenteld meg szívünket. Mind a három verszakát énekeljük el.
Thank you.
a mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban. Hálaadással köszönjük meg neked azt, hogy összegyűjtöttél bennünket, hogy ünnepelhetünk veled együtt. Köszönjük neked szeretetedet, amellyel te körülveszel bennünket. Köszönjük neked, hogy te szövetséget kötöttél az emberrel. Szövetséget kötöttél annak ellenére, hogy mi megvontuk a bizalmunkat tőled, hátat fordítottunk neked. S te mégis kerestél bennünket, hívtál magadhoz. Köszönjük, hogy szövetséget kötöttél Ábrahámmal, Noéval az özönvíz után. Szövetséget kötöttél a zsidó néppel, s aztán egyszülött fiadban, az Úr Jézus Krisztusban ezt a szövetséget kiterjesztetted az egész világra, hogy így mi is részesei lehetünk ennek a szövetségnek. Köszönjük, hogy megismerhetünk téged, hogy hozzád tartozhatunk. S hadd áldjunk és magasztaljunk, Urunk Istenünk, azért is, hogy te jeleket is adtál nekünk, arra nézve, hogy te vagy, és hogy te hogyan gondolkozol rólunk, hogy mit szeretnél velünk emberekkel, hogy mennyire szeretsz bennünket. Így köszönjük meg neked a csodálatos természeti jelenséget, a szivárványt is. Hiszen annak idején, amikor Noéval szövetséget kötöttél, akkor azt mondtad, hogy szivárvány ívemet helyezem a felhőkre. Az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. Ha ott lesz az ív a felhőn, látni fogom, és visszaemlékezem az örök szövetségre, amelyet Isten kötött minden élő lénnyel, amely testben él a földön. És köszönjük neked, hogy a csodálatos szivárvány ívet tegnap este is felfedezhettük az égbolton. Köszönjük neked ezt. Köszönjük, hogy így készítettél bennünket, így is készítettél pünkösd ünnepére. És kérünk téged, könyörülj meg rajtunk, hogy a szívünk kinyílhasson előtted, hogy be tudjunk fogadni téged, és be tudjuk fogadni mindazt, amivel te szeretnéd az életünket meggazdagítani, tartalmasabbá tenni. Áld meg, kérünk, egész Isten tiszteletünket, töltsd ki ránk szent lelkedet, áld meg mindazokat, akik megszólalnak most ezen az Isten tiszteleten, azokat, akik bizonyságot tesznek rólad. Légy mindannyiunkkal, Urunk, ígéreted szerint. Amen. Kedves testvéreim, pünkösdöt ünneplő gyülekezet, figyeljünk Isten beszédére, amely két helyről hangzik most hozzánk. Először az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezete első 11 verséből, utána pedig az Efézusi levél első rész 13. és 14. verseiből. Hallgassuk meg tehát először az első pünkös történetét, az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első 11 verséből. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták, íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Pál apostolnak az efézusiakhoz írott leveléből az első rész, 13. és 14. verseiből hangzik hozzánk még Isten igéje a következőképpen. Ő benne, azaz Krisztusban, titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívők élettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Foglaljuk el most a helyünket. Pünkösdöt ünnepelhetünk. A tapasztalat azonban, mintha azt mutatná, hogy a nagy egyházi ünnepeink közül a pünkösd az, amelyik talán a legtávolabb áll tőlünk. Hiszen karácsonykor, ha más nem is történik, de legalább megtelik a szívünk jóleső melegséggel, mert kisgyermek érkezett a világba. Aztán nagypénteken Jézus Krisztus szenvedésére, kereszthalálára emlékezve áhítatos hangulat tölt el bennünket. Olykor a meghatódás könnycseppjei is ott ragyognak az arcokon. Húsvétkor pedig talán sikerül az optimizmusnak felülkerekednie bennünk. Pünkösddel azonban, mintha nem tudnánk igazán mit kezdeni. Pedig karácsony és húsvét is csak akkor lesz számunkra több, mint múló hangulat, jó érzés, hogyha a pünkösdi lélek bennünket is megérinthet, hogyha Isten lelke bennünk is elkezdhet munkálkodni. Hiszen karácsonyt azt teszi ünneppé, sokszor elmondjuk különös képen is, karácsony tájékán, hogy Isten megajándékozott bennünket egyszülött fiával, az Úr Jézus Krisztussal. De ez az ajándék rejtett. Jézus el van rejtve szegénységében, történetiségében, keresztjében és feltámadásában. Amikor az adakozásra buzdítjuk a testvéreket, akkor sokszor elhangzik az az ige, hogy Jézus Krisztus gazdag lévén szegényé lett érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. De hogy lesz ebből királyi gazdagság, amely nekem szól? Az ember nem tudja igazán, hogy mit rejt Jézus Krisztus, hogy mi benne a boldogító, az üdvözítő, az életet betöltő ajándék. Mi nem tudjuk Jézus magunktól kibontani, kifejteni. Nem tudunk ehhez a gazdagsághoz egyedül magunkban hozzájutni. De azért jött a lélek. Azért küldte Isten a lelkét, hogy ezt megtegye. És éppen ezért pünkösd semmivel sem kisebb ünnep, mint a karácsony vagy a húsvét. Jézus ajándékát, megváltó művének teljességét egyedül csak a lélek tudja kibontani. Mert Jézus be van csomagolva. Be van csomagolva a pólyába, a jászolba, az emberségébe, más szóval földi testi mi voltába, szenvedő halálába, titokzatos feltámadásába. És a Szentlélek az, aki elvégzi a kicsomagolást, azaz Jézus egész művét kibontja és megfejti, alkalmazza és ránk szabja, mint valami ruhát. Hogyan történik ez? Hogyan éli meg ezt az ember? Erről most ezen a mai ünnepi istentiszteleten nem én fogok beszélni. Ma ugyanis, ahogyan azt már az előző vasárnapokon jeleztük, felnőtt konfirmandusaink fognak vallást tenni a hitükről. Arról, hogy ők mindezt hogyan tapasztalták meg, hogy hogyan is munkálkodik bennük Isten szent lelke. Hallgassuk most őket, az ő bizonyságtételeiket így.
Már most sírok, és már szerint így fogunk akarni a bizonságtételt. Mert akkor a kegyelet nem tapéltak. Működ napján. Fejeznek bizonságot. Ilyesek ember előtt. Egy nap megjelent a világán, én is láttam. És hát még jobban megerősített. Nagyon hosszú út vezetett engem a megtéréshez. Éveken át vallásos voltam, és így haladtam. Hittem, hogy haladtam, de egy helyben topogtam. De az úgy nem hagyott el. Kinyújtotta folyamatosan kezét, és hívogatott. És ennek az eredménye a mai nap. Isten szerető kezébe ott ki a szenvedést, de mindig csak azt küldi számunkra, ami javunkra szolgál, és ami hozzávezet. Emberi észre értelmet, milyen sok kérdéseket kellett eltennie, hogy ezt az örök igazságot megértsem. Gyermekkoromat a magány, sötét börtönében töltöttem, lentettem az egyedül léttől, ragaszkodtam az emberekhez, és úgy értem, ők betölthetik azt a sötéten látom, ha ő, de lelkem mélyé lakozott. Ugyan testi szükségleteimről gondoskodtak, de valódi igaz, biztonságot adó, fegyelmező szeretetben nem volt részem. Rengeteg egyedül légy jellemezte mindennapjaimat, és ez csak fokozta a vagány érzetét. A zsoltárosban élve bolyongtam, mint eltévedt lyuk. De milyen csodálatos az út. Megígérte, hogy ahogy anya vigasztalja a fiát, úgy vigasztallak én titeket. Sok-sok évnek kellett eltelnie, hogy megtapasztaljam, ő kinyújtja a kezét, magához emel, megbocsájt, megvigasztal, és azt mondja, ne félj, csak így, soha ne fogytak magadra. Mennyivel több ez, mint a bolyai szeretet? Mert Jézus Krisztus tegnap és ma mindenkor ugyanaz. Újabb évet teltek el, és csodálatos ajándékot kaptam az úrtól, kisfiam személyében. Napsütötte őszi délután volt, mikor a közelüliketben sétálgattunk, és élveztettük volna még azt a nagy meleget, de villámként kapott rá, rosszul lét. Ködössé vált minden, félelem és kétségbeesés lett rá rajtam, és a legnagyobb feladatom az volt abban a pillanatban, hogy a biztonságot jelentő lakásba való, biztonságot jelentő lakásomba eljusson. Ez a sötét betegség állandósult, és én már nem csak lelkileg, de testileg is megkötözött lettem. Úgy éreztem, szenvedéseim tűrőképességem határát súrolják, mikor újabb támadként jelent meg életemben kisfiam betegsége. Akkoriban ugyan, mert frissen megtért, édesanyja nekem mondta, hogy Jézus gyógyított ebben a betegségben szenvedő embert. És akkor már úgy hittem, és kezdtem meghinni, hogy egyszer a kisfiam is megszabadul ettől. Újabb évek teltek el, és az Úr kegyelméből kisfiam meggyógyult. De jó magam, még mindig tovább értem a lelki vakok mindennapi életét, és továbbra is emberektől váltam a megoldást nehézségeimre. Lassan megéreztem ennek hamisságát, valótlanságát, akkor kezdődött szívemben először harc, vagy egyre erősödő törgetés. Jézus magunkatott. Hallva a hívószót, rendszeresen látogattam az Isten tiszteleteket, olvastam a Bibliát, sőt imádkoztam is, de a személyes kapcsolat nem jött létre, mert a szívem drága maradt. De éreztem, hogy Krisztus nem mond el rólam. S hívószavát, mely a csendes hétre való részvételre buszított, újra és újra elismételte. De ezzel egy időben a sátán természetesen a leggyengébb pontomon kísértett meg, megakadályozva ezzel utazásomat. De az Úr sohasem marad alul a sátánnak szemében. Így tavaly részt vettünk ezen a csodálatos héten, ahol kedves testvérzásomon keresztül szólt hozzám Isten, és a sötétségben megláttam államos igazat. Ő felvillantotta országának morzsányi darabját, Isten határtalan szeretetét sejtető ünnepség el. Ismét a Zsoltáros szavaival élve, az Úr megnyitja a vakok szemét, és felegyenesíti a környezetüket. Rájöttem, hogy engedelmeskedni nem csak tudok, de akarok is. És ekkor a következő ígéretet olvastam. Mert megbocsájtom bűneiket, és nem gondolok többé védkeikre. Ez a kegyelem megülőlteti velük a bűnt, és arra indít, hogy meg ne szomorítsuk őt engedetlenségünkkel. Számba vettem ezer bűnt. Megvallottam Krisztusnak, és letettem keresztje alá. Örömöm határtalan volt. Végérvényesen elfelejthetem önzésemet, önsajnálatomat, haragomat, és még tengernyi bűnömet. Ezek mind a tenger mélyére vetettek. Szívem ajtaja megnyílt, az örgetés abba maradt. Jézus belépett, és ő tölt ide azt az űrt, amit évtizedeken keresztül ingott. Letettem életemet kezébe, elfogadtam életem urának és megváltójának. És lelkem elmerült a nyugalom tengerében.
Komint Piroska vagyok. Az elfére járok, én ezt a karvezetőt akarom, és én ezt tanultam. Budaörsön nőttem fel, egy katolikus családban. De én vallásosan neveltek, ahogy magát fogadtam, a vasárnapi mise látogatását, a hitoljárást, és a templomi életünk van részünkben. Én törekedtem arra, hogy az embereknek megtaláljak. És így háttérben szólt Isten. Egy idő után észrevettem, hogy ez nem működik. A gimnázium évek alatt is kerestem, több közösségbe is jártam. El szeretnék mesélni egy élményemet, ami egy barátokat működik. Nagyfi eseményeken szerettük át, tehát mi történt nagy történt nagy pénteken, és a húsvét misztériumát. Amikor nagy péntekhez értünk, egy nagy fakeresztet állítottunk itt. Mindenki kapott egy papírt, amire le kellett kérni azokat a bűnök, hogy nem akart szabadulni. Az a Jézus megfordítsa. Ez egy papír, amit kiírtuk, és egy nagy szöke és egy nagy kalapáccsal ráfügett a keresztet. Így tudatos volt bennem, hogy ezek a bűnök azok, amit Jézus odafügettük a kereszthez. És az én bűneimért szúrták át. Az én gonoszságomért törték össze. Az ő sebei által gyógyulhatunk meg. Ezek után nagyon vártam a húsvétot, hogy újra foglalkozhassak Jézus életének utolsó helyzetben, ami nagyon-nagyon fontos volt nekem. Szeremüvekben is találkoztam ezzel, például Balk János passiójában, Máté passiójában. De ezt a képekről és műalkotásokon is láttam. De tudtam, hogy ez csak egy érzelem kitörés. Nagy vágyomnak, hogy személyesen találkozhassak Jézussal. Azért elkezdtem lehetősen olvasni a Bibliát. A fontosabb részeket kiírtam egy füzetbe, és hogy memorizáljam magamnak. De eleinte az apostolok leveleit szerettem jobban, mert itt konkrét életvételások is álltam. Sokszor vicces is volt, és nem olvastam meg. 2004-ben megismerkedtem a gyerekkel, a Vincent Istvánról, és itt elkezdtünk beszélgetni Istvánról, hitről és egyházakról. 2005-ben a Bibliaolvasó kalandja alapján olvastam a napi hírt, és ez nagyon megnyugtatott. Ezen bekerült néhány evangéliumi könyv, Varsi Balázs, Krisztus Bézéje, Zsoli, Gérkán Bus, Jézus, ami sorsunk, Cseri Kálmán tíz parancsolata, illetve Sükös Pál keskenyúton színűleg, akik nagyon megérültek. Ezek segítettek abban, hogy közelebb tudjuk Istenhez. 2005. augusztusában az Ugri gyülekezettel voltunk csendes héten, és az egyház felépítéséről volt szó. Szó volt itt a konfirmációról is, és vágytámad bennem, hogy konfirmáljak, és ezáltal a gyülekezet tagjává váljak. Nagyon tetszik, hogy az Isten tisztelet középpontjában az ige hirdetés áll, és ez fontos, mert a hit hallásból van, és a hallás Krisztus beszéde által. Isten hívó szavát hallottam, de az életben sokszor elmondtam. A saját hibámból történt, ezt tudom. Vártam Krisztus békéje után, és a rendszeres bibliaolvasás után. Ez végül is kiegyensúlyozott, és jó kedvű lettem. Szembesültem bűneimmel, a nyilvánat megszólított. És ezeket megvallottam imádságban. Rájöttem, hogy az életem Krisztus nélkül semmit sem ér. Szükségem van rá, őre akarok figyelni. Isten azért küldte el egyszülött fiát, Jézus Krisztus, hogy megszabadítson bennünket a bűneinktől és azoknak következményeitől. Jézus neve azt jelenti, szabadító. és hiszem, hogy az én megkötözöttségem és fiaként marad, és csak ő tud megszabadítani. Szeretnék mindenben neki szolgálni, engedelmeskedni az ő akaratának. Igyekszem olyan alkalmakon részt venni, ahol róla hallhatok. Igyekszem olvasni a napi igét, és embertársaim már türelmesen lenni. A világ folyásának semmi értelme nem lenne. Isten felénk kimutatott szeretete nélkül, ami abban nyilvánult meg, hogy fiát elküldte hozzánk, és így testé lett az ige. És az ige testében, és mi közünk lakott.
Úgy György István vagyok, nem sokára menjen a kérdésetek. Szeretnék bizonyságot tenni. Csak szeretném kérni a szeretett gyülekezettől, hogy az életem történetéből ne a történetet hallja ki, ne az én szót hallja ki, hanem Szentléleknek a munkáját figyelje, mindig csak, hogy ez minek hatására történik. Istennel egész közgyerekben találkoztam. Nagymamám volt az egyetlen hitő gyakorló barátod, és ő hozzájött a Gyuliska néninek barátnője, Bibliát olvasni, Gyuliska néni szinte teljesen vakkolt. És búcsúzókor, búcsúzásról azt mondta, én nekem kis gyereknek, hogy Isten mindenütt ott van, mindent lát, és mindent hall, minden gondolatunkat ismeri. Emlékszem, mikor kimentek az előszobába, akkor szinte támi félelmet rajtam előtt, lehettem kb. 5 éves, hogy valaki van rajtam kívül a szobában. Mint mondtam, nagymamám volt az első, egy egyetem, aki itt gyakorolt a családban, és legény meg is kaptam nagyon sokszor, hogy nem hinni kell, hanem tudni. És hát én is, mint kisgyerek, nagyon keményen mondtam ő neki. Természettudományosokat által részesültem, vegyész biológus mérnök vagyok. Úgy polgári szemmel nézve normális szép karriert futottam, de a szakmám, az a környezet védelme, az én környezetemet Isten teremtett, és hagyományozott irány emberekre, úgy gondoltuk. Megházasodtam két aranyos áldott gyermekem született, családom azt itt ül a templomban, és sajnos a legsősabb érteket pont családom ellen követtem el. Nem egyszer fordult elő, sok-sok évvel ezelőtt, hogy itt ültem ebben a templomban, a hallgatóság soraiban, és a lelkész asszony beszélt, szólt az ige a szószékről, és ezt csak azt hallottam, hogy rólam beszél. Gondolkodtam rajta, mert honnan tudhatja azt, hogy milyen vagyok, hogy mi a kiemelnem. Ez olyan pedig találat volt, hogy ültem a székem, és csak nyeltem a könnyeimet, arra figyeltem, hogy jól volt, hogy magadatul, az ne vegye észre, hogy fúrokom a sínástól, mert nem fogok hangosan, nem mertem hangosan sírni itt a gyülekezet soraiban. Ekkor azt hiszem, úgy gondolom, meghallottam Isten szavát, de volt annyi korrupt kitartás kedvénység van, hogy ez, ha nem is pörgött le bennem, nyomott hagyott bennem, de nem jelentett, azt hiszem, megtérést. Majd eljutottam életemnek egy olyan pillanatához, amikor minden vette láncot, mi ez a minden, amit egy ember a legtöbbre becsül. Hát ugye először is a családja. Utána a lakása, a lakhatása, a munkája, a anyagi biztonsága, minden, amiért eddig dolgoztunk. Pengelyen táncoltam, legalábbis úgy éreztem, és akkor megfogott valaki. Sikerült túlélni ezt a nagyon nehéz időszakot. Biztos, hogy nem az én saját magam erejéből. Most már biztosan tudom, hogy vigyáztak rám. Életem olyan, mint egy kazamata, egy bonyolult pincelemszer, ahol fél homály van, és előre nem látok csak egy lépésre, és amikor hátam mögé sem láttam nagyon sokáig, csak egy lépéssel, most megkaptam azt a kegyet, ajándékot, hogy visszatérhetek, mintha látom az életemet, látom, hogy ami jó történt velem, az kinek, kinek a műve, és pontosan látom, hogy mikor nagyoltam azt felé, és hogy mikor mit kellett volna tennem. Ezt követően egy baleset ért engem, mint Juliska, én is félig harcolt, nekem is károsult az egyik szemem, sajnos azóta sem nyertem vissza vele a látásomat, csak kórházban töltött hetek, azok úgy érzem, hogy nagy hozzája járultak a hite jutásomhoz. De ez mindig van megkérés volt, legalábbis most utolag úgy gondolom. Munkám révén eljutottam Franciaországba egy olyan 7 hetes tanfolyamra, aminek egyik szervezője voltam, és a résztvevők tulajdonképpen részben, ha nem is ajándék, az én munkám által jutottak ki. Tehát igazán emberi szemlélet büszke lettem magam, hogy íme itt van 12 ember, pont 12, akik kijutottak Franciaországba. És olyan történt, hogy egy tanfolyam lett, amihoz már tudomtól elmentem, egyszer csak egy délután a lábam fogta magát, és oda bevitt a templomban, igen, leültem, és elkezdtem imádkozni. Negyed óra múlva felálltam, és akkor vettem észre, hogy egy fiatal ember ült mögöttem a templomban, teljesen üres volt, és kiderült, hogy ez a tolmács volt, aki velem volt a tanfolyamon. Majd másnap azt kaptam úrunktól, hogy egy hosszú baromúton nem volt hely, ahol ültem volna, és a tolmáccsal ültem együtt, és elkezdtem beszélgetni, ő is az életéről, én is az életemről. Mint kiderült, hogy egy hívő ember, nem csak volt, most is az, és én, ahogy meséltem neki az életemet, meséltem azt a csodát, hogy én oda eljutottam Franciaországba, úgy beszélt közben világosodott meg egyre inkább én nekem, hogy hát ez messze nem véletlen volt, ez az a jelenség, amit az én természetem, hogy ahogy visszanéztem életemben, egyre inkább láttam, hogy a jó Isten hol nyújt bele az életemben. Volt ebben büntetés, és volt ebben jutalom, biztatás is. Nagyban segített a hitreításomnak Mesi Emese leányunk, aki a Károly Gáspár Református Egyetem hallgatója, lelkészet. Vele elkezdtünk esténként Bibliát olvasni, de voltam annyira kitartó is korunk, hogy végül is ez a folyamat is egyszerűen megszakadt. Majd elkezdtem járni ide a gyülekezetbe, és sokáig gondolkodtam azon, hogy azok a áldások, és az a tehetség, amit a Jóistentől kaptam, az vajon mire jó. Nagyon sok mindent meg tudtam valósítani a kezemmel, életemmel, sok mindenre rájöttem, sok mindent el tudtam végezni, és így jöttem állban a gyülekezetben, hogy minden nemű tudásunk és tehetségünk igazán kivóla szolgálatra való. Így nagyon nagy lelkesedéssel készítem az Isten tiszteletekről a felvételeket, hangfelvételeket, amelyek megtalálhatók interneten, bárki meg tudja őket hallgatni, és erre különös elhívásom van, tudom, amikor az én hitreításomban is az ilyen nevező így forduló Isten tiszteleteknek nagyon nagy szerepet volt. Az Úr és igéje pontosan, és pontosan úgy hat, pontosan úgy él, mint élőben, vagy a Bibliából olvasom. A munkám során oktatással is foglalkozom, és egyre komolyabb képzetés volt, és van is bennem, hogy elmondhassam az embereknek, hogy milyen folyamaton mentem én keresztül, és hogy mit tart a még helyes életnek, mi az útja, módja annak szóljuk környezetünket magától, az embertől, akkor az embertől, mint az gyakorlatilag a sátán vezet. Ekkor tájt volt, ez igaz Ézraiutánsomnak a kezdete, de egy nagyon-nagyon fontos, a legfontosabb momentum még hátra volt. A nevezett így a felgyújtásom gyarapodott, és igyekeztem büntelenül élni, és rádöbb mentem, hogy ez sajnos ér nekem nem megy, vagy a poén gyenge, hogy az én életemben nem működik. Bármilyen erőfeszítést is tettek, a test szerinti élet mindig bűnökkel jár. És ekkor hasított belém a fölismerés, ez szinte fizikai fájdalom határát súrolta, és ez a fölismerés ugye Jézus Krisztus volt, hogy Jézus Krisztus kereszthalála és az én bűneim között egyenes és közvetlen összefüggés. És azóta is, amikor valamely bűntetlen elkövetek, akkor végtelen fájdalommal vallom meg, és borzasztóan méltatlannak érzem magam erre a kegyre, hogy azért, mert én egy gyenge ember vagyok most Krisztus halála után közel 2000 évvel, ezért kellett neki meghalnia a keresztfán, és ez azt megelőzően igen sok szenvedést elviselnie, mikor a koronácsot kérték a kérdéset. És azóta is minden úr nagyon fáj, és megkaptam a bűnáldásnak az áldását, amelyik szintén nagyon komoly dolog volt, felmenő felismerésében és felismerésében, hogy hogy tudok Istennek ettől életet érni.
Megfúja vagyok, és egy beszélgetésünk alkalmából kiderült, hogy a szervező bizonság tételemből kimaradt tulajdonképpen a bűn és a bűnvallás. Sokat vívottam ezen, mert mi emberek hallani sem szeretünk a bűnről, még akkor sem, amikor elkészen prédikálnak a szószékről, nem, hogy mi magunk beszélünk a saját fejünkről. Újjászületésemet egy lelki testvér segítségével őszinte önvizsgálat előzte meg. Mikor felismerhettem bűneimet, nevén nevezve kimondtam őket, és letettem az Úr Jézus Krisztus kereszténél. Kimondtam, hogy olvastam horoszkópot, babonás voltam, túlzottan érzékeny, robbanékony, ingerült, indulatos. De ezekről többnyire megszabadultam. Megszabadított az Úr. Csodálkozva, de örömmel a szívemben hallgattam, hogy közvetlen környezetemben lévő emberek mondták, hogy milyen nagyon megváltoztál. Valóban megváltoztam. Sok mindent elvégzett bennem az Úristen. Megszabadított a békétlenségtől, az elégedetlenségtől, attól az érzéstől, hogy mindenkinek minden áldozat akartam szerelni. Olyan jó erre az igényére, szívére támaszkodni, amit mond nekünk az Úr. Most összetöröm a rád nehezedő igát, és köteleidet leszaggatom. Boldogan vallom, hogy rólam is leszaggatta a sátán köteleit, és összetörte a bilincset, ami az embert is Isten nem ismerő, rohanó mai világhoz. Boldogan vallom azt is, hogy egészen megszett a értékrendem. Másfajta türelem és békesség lakózik bennem. Sajnos most is vétkezek én is, de tudok őszintén bocsánatot kérni. És nagyon jó a kegyelemből a naponkénti bűnbocsánatból való élet. És olyan jó tudni, hogy minden erősebben él bennünk a szívünkben az Úr Jézus Krisztus, tegyen miből annál jobbakká tehetünk. Kimaradtak ezekkel állítanakból a oly sokszor mondva csinált vita, veszekedés. Nem kell már harcolnunk az én igazamért, és veled szépen szeretetben csendetékességben együtt élni. És milyen más és jó ez a nekik nyugalom és békesség. Gyülekezetünk egyik tagja mesélt egyszer nekem egy történetet, és akkor szembesültem tulajdonképpen először én is az örök élet kérdésének fontosságával és súlyával. Röviden a történet, hogy egy gondolban élő angol húni ember úgy szolgált az úrnak, hogy nap-nap után kiment egy forgalmas metró megálló embereknek föltette a kérdést, hogy neked van örök életed? Mi lesz veled, ha ma meghalsz? És adott a kezükbe egy kis tájékoztató füzetet, az Úr Jézus Krisztusról beszélnek. És milyen jó, hogy az örök életért cserében nem kell semmi más tennünk, csak befogadnunk az Úr Jézus Krisztust, elfogadni őt egyetlen szabadítónknak, felismerni bűneinket, a kicsiket is, megvallani neki és letenni az ő keresztjéhez. Meg kell hozni a döntést, hogy én Isten kegyelméből és segítségével az ő gyermeke akarok lenni. Én is bátortalan voltam, meg voltak és vannak mai napig is hitharcaim. De kapunk segítséget fentről és a gyülekezet minden testvéreinktől. És olyan másik Isten gyermekeként élni, annyi előtt békességet és szeretetet kapunk, és más, mert emberek megmutatnak, elfordulhatnak tőlünk, de az Úr örökké van, ő mindig változatlanul szeret bennünket. De ugyanakkor ő szent is, és tudunk azt, hogy ő nem tudja elviselni a bűnt, a bűnnek a mocskát. És ezért adta értünk az Úr Jézus Krisztust, aki meghalt miattunk, és az Isten egyszer ránéz, és rajta keresztül tekint ránk. Az örök élethez vezető egyetlen út az az Úr Jézus Krisztus. És végezetül csak annyit még, hogy jöjjetek, térjünk meg az Úrhoz, mert ő megsebez, de meg is gyógyít. Megver, de be is kötött bennünk.
Jánosnak és Isten segítségével a hitről, az én hitemről fogok a gyülekezet szentszínelő bizonságot tenni. Pálapos azt írja a romokatik levélben, hogy senki sem igazul meg a törvénycselek egyetre jártam, hanem egyedül hitállt a Jézusra. Emléltem még a főtőném, amikor Jézus Krisztus megszületett, elnök, szenvedett, és végül a keresztem értem is meghalt. Isten pedig hitáltal Jézus Krisztuson keresztül személy engem, és így már nem bűnösnek lett engem, hanem igaznak. Egyedül a hit az a dolog, ami által Isten előtt elfogadható akar. Akkor már egyszerű a dolog, akkor már csak hívni kell. Azonban sajnos mi sem egyszerű, nem mondhatjuk ugyanis azt senkinek, hogy egy kicsit próbáljon meg hinni, ugyanis a hit az nem egy emberi erőfeszítésnek az eredménye, hanem egy felülről jövő ajándék Istentől. Hit Isten szent lelkének az ajándéka, aki magam kérdezték el azt bennünk. Ildikon mondta azt, hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. Ahhoz, hogy valaki hitre jusson, először is hallani kell Isten igéjét. Azonban én elég sokáig nem hallottam Isten igéjét, és ennek meg kellene egészen sokáig hit nélkül éltem. A szüleim testvérem nem voltak vallásosak, bár a kúrulat megkeresztelték, de
Isten nevére nem nagyon örülünk a családunkban, azokban a elmondásokban. Így lehetek az évek, hosszú évek, amikor elmentem Győrbe Kriskolás Maratónak, Vilmosfélnöknek, és pár év múlva egy évkintársam elvétett egy gyülekezetbe. Nem tudom pontosan milyen gyülekezet volt, nem egy hagyományos történelmi gyülekezet, lehet, hogy talán egy gyülekezete volt, nem tudom, mi is a lényeg. És ott hallottam ezt a Isten igényét. Most mit hallottam, azt már nem tudom sajnos, a régen volt, de tetszett az előadót, a prédikátornak a megnyerő ereje, amely tényleg erővel beszélt. Éneklésben már akkor sem voltam erős, de szerencsére a többiek hangja, mert a zeneszközök elnyitak az én ügyetlenkedésemet. Egészen eddig nem is volt semmi probléma, de a végén az alkoholt a végén adőzöttem egy fiatalabb lelkes ember, és megkérdeztem, hogy megtérte a vár. És valami megtettem, hogy mit kérdezett, valami olyan zavarónak, olyan tanulkodónak tűnt kérdésre. Azt gondoltam magamban, hogy ez lehet, hogy valami beváltásszerű dolog lehet. Ezt gondoltam rá, és akkor magamban, és azt tudtam, hogy nem, semmi különbözően ezt a dologot, és csak azt mondtam, hogy nem. Nem is megvolt a többet, az egyébként társam is sem előtette a dologot. Mert egyszer azt tapasztaltam, hogy pár hét múlva ez a említett évfélyi társam lelkesen járdog a kollégiumot, mindenkinek előság volt, hogy ez a Biblia igaz, teljesen egy eufórikus, a hisztérikus hallgatom, most ezt az egészet el. Hát, azt mondom, hogy jó, de hát miért akkor a neseneket helyében akadok. És egy hosszú időre itt véget is értek én kapcsolatom, ha ezt lehet, annak lehetne nevezni Istennel. Haza költöztem újra Debrecen, és a diplomám megszerzése előtt, az államügyi előtt láttam egy álláslájáratot szerintem, ahol a Vilmosfélnöket keresett. Gondolkoztam azon, hogy maradjak egy Debrecenben, ott jöttem akkor, menjek Szegedre, és valami arra is teszem szó, hogy menjek el Szegedre. Akkor én nem tudtam megjelenteni az okát, de annak tudok. És a végén elmondom, hogy mi volt az, hogy ki volt az. Szeged is folytatódott az egy Isten nélküli életem. Segíteni szab egészen addig, amíg két év múlva az egyik abbélő társam elkezdeni kapcsolatot a templomba, és hát nagyon azért nem hozott meg, ami ott láttam, tapasztaltam. De egy-két kérdés azért felműlt bennem, és az a barátom azt vetette fel, hogy hát, ha többet akarod tudni, vagy ha tényleg jobban érdekel, akkor iratkozzak be, gyakor változatást mondanak. Ez kúcsom, hogy egy kicsit tudom, hogy utólag. Gondolkoztam rajta, hogy micsoda, hogy mondtam. Kicsit gondolkoztam a dolgon, elég volt a felvételi, ez nem is volt felvételi, elég volt egy diploma, az már volt nekem, nem volt tantíj, és a hallgatói jogviszonylatom a számos előnye, hát gondoltam meg, hát akkor bérlekozom. Hát azt hiszem, hogy akkor minden rendben van, de még nem. Mert még nem tudtam tudni, hogy hívjuk is valójában. Hét év eltelt, amikor csak három év eltelt, amikor egyetem azt gondoltam, hogy hogyan lesz valakiből református maradást tanár. Hát gondoltam, hogy valaki bemegy, becsomagja, beiratkozik, elvégzett akárhány félelőt, mint én, de nem. Ez az egyetemben azt olvastam, hogy ez egy különös dolgot, hogy református vallást tehát akár kívül is Isten eleve elrendelése következtében lesz. Hát akkor mondottam magamban, hogy jó, hát biztos. Bár én egészen olyan motivóval vittek a közisztorában, hogy én most Istennek a rámaradható termény akarok beteljesíteni. Tudtam már néhány dolgot Istenről, hiszen tanulnom kellett. Sok dolgot tudtam már róla. Azonban bár ez jó tudott, tehát jó az ismeret, hiszen Pálkos és azt írja a Filippi beliekhez növekedő bennetek az igazság ismerete, azonban ez mikor lehet az igazi hír. Hiszen gyakorlatilag azt írja, hogy az ördögök is hiszik, hogy Isten egy, és mégis eltegek tőle. Ez azt jelenti, hogy az ördögök is elismerik Istennek a létét, hogy ő létezik, de mégis eltegek tőle. Tehát ha az ismeret maga jó, régi szakítnák, én úgy gondolom, hogy ez az alap, de önmagában az ez sajnos kevés. Kevés az, hogyha valaki ismeri az éneket. Nem elég az, hogyha valaki ismeri a Bibliát, hozva vissza, kidézni tudja, hogyha ez az életén nem látszik meg. Hogyan is a hit? Ez jóval több, mint egy pusztán elmélet ismeret, amikor valaki igaznak tart bizonyos hittételeket, akár mondjuk a hitvallásainkból, a hitnél jóval több. Isten nevét először egy hanatlan hittak segítségül, harmadikus voltam, harmadik hittak terem, és átekintettem az égnek a következményeit, és a telkemet döbbenem, hogy hát ez elég nehéz lesz, sőt, reménytelen tűnik ez az egész. És akkor kértem az először Istentől, hogy ha tényleg azt akarod, hogy elvégezni az iskolát, akkor segítsen meg. Hiszen magamtól, talán tehát én nem fogom elvégezni. És Istennek segített, Én is megtapasztaltam azt, hogy ha valaki segítségül hívja az ő nevét, az soha meg nem szígyenül. Én azt mondanám, hogy ekkor is hittem, ebben kezdtem benne bízni, de azért eltett még egy jó év, amikor Isten végül a vizsgálkodás segítségét hívtam, és hát tényleg az ő segítségű volt az, hogy valóban át is mentem, és mindegyik vizsgál. Hát csak utána elkövetettem ebben a gyülekezetben, a 2002 nyelv körül lehetett. És nem első fel ezután elkezdtem itt a gyülekezetben szolgálni. A hitnek egy másik fontos részletén és a bizalom, az egyik szentíró azt írja, hogy áldozat mindenki, aki emberbe bízik, és nem pedig Istenben. A másik elkönyvtől Dávid 37. Zsoltárban azt írja, hogy hagyod az Úr a te utaidat, majd ő megcsinálja azokat. És előbb-utóbb szépen lassan én is elkezdtem tapasztalni, hogy az a jó, hogyha én nem magamtól kezdve gyűlölcsölni, hanem tényleg az Úrra bízom, hogy el szeretnék érni, és az egyezik az Urakasztával, akkor ez meg is fog történni. És mint az állam is ahhoz értem, addig már teljesen természetes volt, hogy Isten egyik hívom segítségül. És azt is, hogy én nehéznek tartottam, bár nem reménykedemnek, de mégis számítottam Istenre, és újra meg azt tartam, hogy megsegített, és sikerült az állam is. Jézus azt mondja, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja majd neki azon napon, Uram, Uram, hanem csak az, aki cselekszi, az ő mennyei atyának az akaratát. Ugyanis a hitet nem is elsősorban az ismertem, nem is elsősorban a bizalommal lehet remélni, a véleményünk szerint leginkább az engedelmességgel. És hogy mi a hit, azt egy rövid példában szeretném szemléltetni. Tegyük fel, hogy van egy irodaház, dolgozott éppen az egyik szobában, valaki berong, gyorsan szalad, hogy ez van fel, van az egész épület. Hát ezt a gondolatot, jó, és hát mit csinálunk ezek után, ezen mérhetően igazából, hogy hittünk-e neki, vagy nem hittünk neki. Ha anyagokat folytatjuk a munkákkal, akkor bár borogatunk is értelemmel, ismertük, hogy igaz, hogy gond, tehát mégsem hittünk neki. Hanem, hogyha tényleg rohadtunk volna fejlesztve ki az épületről, na akkor hihetünk, akkor hittünk volna neki. Jézus nem hiába fejezzük a hegyi beszédet egy olyan példázattal, amely két építőről szól, két házépítőről. Az egyik homokra épített, aki borongol is, ez az ember olyan, aki már hallja Jézusnak a beszédeit. Végig hallgatta mondjuk az egész hegyi beszédet, de aztán elengedte a külön mellett, és most sokat foglalkozott el. Vagy egy másik ember, gyölcsember, aki kruszikán épített, az a kruszik maga Jézus Krisztus, és szintén meghallgatta a beszédét, és meg is cselekedte azokat. Hügyvekezetben elkezdtem szolgálni, két éve annak, hogy a gyerekeket nyúzom az alapsorban, néha pedig ők engem. Jézus azt mondja a küldetésének az elején, hogy térjetek meg, mert elközélet a mennyek országban. Ezt úgy is lehet mondani, hogy változtassátok meg a gondolkodásokat és az életeteket. Az én gondolkodásom úgy és olyan változott meg, hogy már ebben a földi világban élek, de mégsem már csak erre tekintek, hanem igyekszem mindent tettem, minden percemben a szem előtt tartani, hogy Isten ott van az égben. És most félszemmel földet nézem ezt a világot, és félszemmel mégis igyekszem mindig Istenre tekinteni, és szem előtt tartani, hogy eljön az a nap, és lehetünk közelebb is, amit gondolnánk, amikor mindenkinek meg kell állni Jézus ítélőszék előtt. És boldog az ember, aki szélek így ide félezik, hogy ezt mindig szem előtt tartja. Hogy vajon mi az Isten ott van. Nem csak a gyerekek között szolgáltam, is, hanem egy időben a tűzlökörben is szolgáltam. Ott is próbált tettem a testvérem hiszét. És külön örömmel a szolgálat is, hogy azon a kiváltságban részesülhettem a két alkalommal a minden hóvégi család is letiszteleket, Isten tiszteleteket is szolgálhattam. És nekem nagyon sokat adott különösen is ezek az alkalmak, ugyanis az ember felkészül egy ilyen alkalomra, nyilván önmagának is tudom, is tisztáltam kell bizonyos dolgokat. Tehát ebben a végén a téma a gondoskodás és a hála volt. Szerintem mindenki tudja azt, hogy a magyar név pedig gondoskodós. Jobban szeretünk megfogni, nincs sem Isten meg hálát adni, de hogy ezt végig gondoltam magamban, hogy Istennek mennyi mindenért tudunk hálát adni. És elhatároztam magam magamban, hogy ezek után most már felmegyek a panaszkodással, de én szeretem tudni panaszkodni, hogy most már inkább hálát adni Isten. Két napra rá egy másik téma volt, a cím az volt, hogy duzzogás is öröm. Megkérdeztem akkor is a hallgatóságtól, hogy mit gondolták, mennyiben érinti ez őket. De senki sem szólalt meg, de azért láttam az alatt, hogy azért sokat nehezett talált. nem csak nálunk, nálam is. De határoztam, szinte a felkészülés közben, hogy hát öt életünk van. Ha tényleg Jézus Krisztus meglátok minket, akkor van lakosabbunk az életünk. És így meg az engedelmeségen túl is, amelyik része a legkívánulni hatós eleme, az pedig a reménység. A Pál apostol az élet vége felé járt, szinte a végrendeletének tekintettük, második Timóteushoz egy levél levelében azt írja, hogy a nemes harcot megharcoltam, utásomat elvégeztem, de hitet megtartottam, végezetül félre van nekem téve az igazságot barája. Remélem azt, hogy akármilyen is van még hát az életemből, de én is most tudom vallani Pál apostollal, hogy futásomat elvégeztem, a nemes harcot megharcoltam, a hitet megtartottam, kész vagyok, Uram, hogy ez a Szent Színedre járjon. Addig pedig, akármilyen is idős van még addig, igyekszem majd azon lenni, hogy Jézus Krisztustól elvenni az igazságot, fehér újságát, hogy megtartsam azt a hitet, amely drágább, még a tűzben tisztít, az anyám is.
A mi Úrunk Istenünk legyen áldott ezekért a bizonyságtételekért, a testvéreket arra kérem, hogy most foglalják el önmagukat. És miután a konfirmáló testvéreim szívéről tudom, hogy most leesett ez a bizonyos nagy kő, ami azért nyomasztotta kicsit őket, hogy a gyülekezet színe elé kell állni, ezért gondolom most ők is még jobban tudnak figyelni arra az igére, amely már itt hangzott, de azért hadd olvassam még egyszer. Ez pedig az Efézusi levél első fejezetének a 13. és 14. verse. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával. Két szemléletes képet használ itt Pál apostol a szent lélekkel kapcsolatban. Az egyik a pecsét, a másik a zálog. Hogyha valaki tulajdonának tekintett valamit, akkor azt megjelölte pecsétjével, és így mindenki előtt nyilvánvalóvá vált az, hogy igen, az a bizonyos tárgy, az hozzá tartozik, az az övé. Ugyanakkor a pecsét Pál apostolnak a korában a küldött áru vagy levél valódiságát is jelölte. A Szentlélek ajándéka, az derül ki ebből az igeversből, Isten pecsétje az ember életén. Bizonyítéka annak, hogy az ember Istenhez tartozik. Hogyha valakinek az élete a Szentlélek gyümölcsét termi, az nyilvánvaló jel arról, hogy Istenhez tartozik. Ugyanakkor a Szentlélek jelenléte, nyilvánvaló hatása és gyümölcse, az tanúsítja a hit valódiságát. A legutolsó bizonyságtételben hallottunk, ugye különösképpen is arról, hogy mi a hit, és hogy a hit bizony engedelmességben kell, hogy megmutatkozzon, és ha igazi, akkor meg is mutatkozik. A másik kép, amit itt használt az apostol, az tehát a zálog. Ez annak idején az ő korában, az üzleti életben és a kereskedelemben gyakran előforduló kifejezés volt. Azt az összeget jelölte, amelyet egy üzleti szerződés megkötése kor foglalóként kézhez kapott az eladó. Ez a fizetendő összegnek tehát csak az első részlete volt, és egyben biztosíték is volt arra, hogy a megegyezett időben majd a teljes összeget is kézhez kapja. Mit jelent akkor ez, amikor Pál apostol a Szentlélekről mondja azt, hogy zálog? Azt jelenti, hogy a Szentlélek jelenléte, megtapasztalása az a mennyei élet első foglalója, vagyis úgy is lehetne mondani, hogy a lélek által való élet, a lélekben való élet, az az örök élet előíze. Hogyha a halvány és távoli sejtést is a csupán arról, hogy mi vár az Úr Jézus Krisztus követőkre, milyen csodálatos örökség, élet, de mégis zálog ez, amelyet előlegként kapunk, és amely biztosíték arra, hogy az örök élet bizonyosan a miénk. Milyen nagy öröm megtapasztalni azt, hogy szívből meg tudok bocsátani, vagy hogy megszabadulhatok az aggodalmaskodástól, az aggodalmaimtól, a félelmeimtől, hogy tudok türelmes lenni, ezekről itt hallottunk a bizonyságtételekben is. Milyen nagy öröm megtapasztalni azt, hogy már nem vagyok sértődékeny, hogy már nem magam körül forgok szüntelenül, és nem azzal foglalkozom újra meg újra, hogy hogyan viszonyulnak az emberek hozzám, hanem szabaddá válhatok arra, hogy szolgálni tudjak a körülöttem lévőknek, vagyis hogy észrevegyem a mellettem lévőknek a bajait, a szükségeit, és oda tudjak állni melléjük. De még nagyobb öröm az, hogy mi tudhatjuk, hiszen ebben az igében erről van szó, hogy még ez is csak ízelítő az Isten szabadításából, mert hogy ő ennél sokkal többet szeretne nekünk adni, sokkal többben szeretne bennünket részeltetni. És azt is tudjuk az Isten igéjéből, hogy Jézus Krisztus újra eljövetele után pedig már mindentől megszabadulhatunk. Tehát azok, akik benne hisznek, mindentől, ami itt a földi életünkben megnyomorította az életünket. És mindazt, amit nélkülözünk, amiből csak keveset kapunk, amire vágyunk itt még, ott korlátlan bőségben megadja nekünk az Úr. Azt is megígéri az Úr, az övéinek, hogy mindenre nem a mi nagy akarásunk, sőt, még csak nem is a mi nagy elszántságunk fog megőrizni, megtartani minket, hanem ő maga. És ezzel a csodálatos ígérettel, igével hadd fejezzem be, amelyet Péter apostol írt le az első levelében, és amely így hangzik: áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre, arra az el nem múló, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számotokra. Titeket pedig Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy nyilvánvalóvá legyen majd a ma napon. Zárjuk a szívünkbe ezt a csodálatos igét, és sugározzuk ezt magunk körül, és szolgáljunk így az ő dicsőségére. Ámen. Kérjük mindenhez az Úrnak lelkét most énekszóval, a 463. dicséretünket keressük meg, és az első verszakát énekeljük el, tehát 463. énekünk első versét énekeljük: Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Konfirmandus testvéreimet pedig arra kérem, hogy az ének alatt álljanak ide az Úr asztala elé. Thank you. kedves testvérek pedig áldva legyenek most tanulni az ő fogadalom tételüknek. Kedves testvéreim, jobb kezeteket a szívetekre téve, mondjátok utánam a fogadalom szövegét. Én.
Nagy Ibolya.
Tóth György István.
Simó Ildikó.
Sütő János.
Komjás Sziroska.
Ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követője, református keresztjén anyaszentegyházunknak,
egész életemben hűséges,
úrvacsorában rendszeresen élő, szolgáló és áldozatkész tagja leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen. Most pedig fogadjátok egyenként Urunk áldását. Bolya, akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szájra kelnek, mint a sasuk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Ámen. György, a hegyek megszűnhetnek, és a hallók megnyoghatnak, de hozzád való hűségem nem szűnik meg, és békességem szövetsége nem nyug meg, mondja könnyedülő Urat. Ildikó, aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, arról majd én is vallást teszek, mennyi Otyám előtt. János, aki én bennem marad, mondta az Úr Jézus, és én ő benne, azt szerem sok gyümölcsöt. Sziroska, hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik. Most pedig, mint Jézus Krisztusnak és református keresztjén egyházunknak elhívott szolgája, felhatalmazza titeket az úrvacsora sákramentumával való élésre, s mint ilyeneket a gyülekezet és szolgáló közösségének tagjaivá nyilvánítva. Az Úristen áldása legyen a ti életeteken. Ámen. A kedves testvérek, foglalják el a helyüket, és hallgassuk meg gyülekezetünk gondnokának köszöntő szavait.
Kedves testvérek, a gyülekezet az egyik kérdés magam nevében elsőként szeretném neked nagyon sok felköszönteni. Ott hívják ezt az alkalmából. Nagyon sokat gondolkoztam, hogy vajon mit is mondani nektek, hiszen ez az alkalom, amit mi most itt együtt vagyunk, ez úgy érzem, hogy csak pont a díj. Hiszen hosszú idő óta itt vagytok közöttünk, szolgáltok közöttünk, jól ismerünk mindannyian benneteket. Magatok is elmondtátok azt, hogy mindent tettek már itt a gyülekezettel, a gyülekezet cél. Úgyhogy én nem is tudok sok mindent mondani. Amikor gondolkoztam ezen, hogy mit is mondhatnék, szüntelenül két szó jött elém, az, hogy maradjatok ő benne. És végül is ezt a két szót kerestem ki a Bibliából, és ez az ige az, amivel szeretnél benneteket köszönteni, és tovább jutatok rá bocsájtani. Ez a János Evangéliumának a 15. részében van, a 3. az 5. versig, itt szól Jézus Krisztus itt. Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet szóltam nektek. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlőben nem teremt a gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtől, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőmessző. Aki én bennem marad, és én ő bennem, az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Kívánom, hogy maradjatok életetek végéig szőlőmesszők. Isten áldjon és őrizzen benneteket, és fogadják, hogy szeretett szentgyülekezetünknek a helyzetet, a konfirmációi emléknappal együtt.
Foglaljátok el a helyeteket, és hajtsuk meg mindnyájan a fejünket, és adjunk hálát Urunknak. Az ő csodáiért, szabadító tettéért imádkozzunk. Urunk Istenünk, megvalljuk neked, hogy amikor a világban csak arra tekintünk, ami rossz, amikor azt nézzük, hogy mennyi gonoszság, mennyi erőszak van körülöttünk, hogy merre felé halad ez a világ, akkor még a mi szívünkben is talán megfogalmazódnak olyan kérdések, amelyek miérttel kezdődnek. És talán még szúgolódás is van bennünk, vádaskodás is, még irántad is. Arra kérünk téged, bocsásd meg az ilyen indulatainkat. És köszönjük neked, hogy most viszont arra csodálkozhattunk rá, hogy te hogyan is munkálkodsz ebben a világban, hogyan munkálkodsz közöttünk, hogy mi mindent tudsz elvégezni bennünk, emberekben, hogyan tudod az életünket megújítani. Hálás a szívünk ezért. Hálás a szívünk ezekért a testvérekért, akik most ideálltak elénk, és beszéltek rólad, arról, hogy hogyan ismertek meg téged, hogy mit jelentett számukra a veled való találkozás, hogy mit jelent számukra a veled való közösség, folyamatos kapcsolat. Köszönjük neked, Urunk, őket. Köszönjük, hogy a te szereteteddel kerested őket is, hogy nem hagytad elveszni őket. Utánuk mentél, megszólítottad őket, hogy zörgettél a szívük ajtaján, zörgettél újra és újra. És köszönjük, hogy ezek az ajtók megnyílhattak. Áldunk és magasztalunk azért, hogy ők a te gyermekeid lehetnek. Áldunk és magasztalunk azért, hogy általad Úr Jézus Krisztus örök életük lehet, amely már itt elkezdődik, és amelyről vallást is tehettek. Köszönjük neked szent lelkedet, akit adsz a benned hívőknek. Köszönjük, hogy ő az, aki igazából mindent elvégez bennünk, aki által mi Jézus Krisztust Urunknak és megváltónknak tudjuk vallani, és aki által el tudunk jutni odáig, hogy belátjuk, igen, miattam, érettem és helyettem szenvedett ő ott a kereszten. És köszönjük neked a csodálatos biztatást, bátorítást, hogy mindaz, amit itt megtapasztalhatunk, az valahol csak előíze annak, ami még vár ránk. Urunk, segíts, hogy a mi mindennapi küzdelmeink és harcaink közepette is, hadd láthassuk ezt is. Hadd lehessen ott a szemünk előtt, hogy mi az, amit te elkészítettél nekünk, amit még ezután élhetünk át, és tapasztalhatunk meg a te kegyelmedből. Köszönjük a reménységet. Segíts nekünk abban, és segíts a mi testvéreinknek is, akik most bizonyságot tettek rólad, hogy máshol is tudjanak vallani rólad. Családjukban is, szeretteik előtt is, munkahelyeiken is, és mindenhol, amerre járnak, hadd tudjanak rád mutatni, szavakkal is, de legfőképpen a cselekedeteikkel, a viselkedésükkel. Kérünk téged, hogy áld meg őket így, bölcsességeddel, vezetéseddel, engedelmes szívvel. Jézus Krisztusért kérünk, hogy maradj velük, és maradj velünk is, továbbra is a te áldásoddal, most itt Isten tiszteletünk folytatásában is, az úrvacsorai közösségünkben is. Amen. Most pedig a 459. dicséretünknek énekeljük az első verszakát készülve ide a megterített úrvacsorához. 459. énekünk így kezdődik. Az Isten bárányára letészem bűnömén, és lelkem béke várja ott a keresztülén.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Pál apostol korintusbeliekhez írott első levelének 11. fejezetéből a 23. és azt követő verszakokat, az úrvacsora szereztetési igéit. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta, vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Hasonlóképpen a poharat is vette, minek utána vacsorált volna, ezt mondván, e pohár amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek az Úrnak testét, és isszátok az ő vérét, hirdessétek az ő halálát, amíg eljövend. Az apostol néhány szót, gondolatot még hozzáfűzött mindezekhez, azt mondja, azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Most hajtsuk meg a fejünket, és tartsunk bűnbánatot. Drága mennyei atyánk, jövünk eléd újra, imádságban megszólítunk téged, válaszolni szeretnénk a te igédre, amit most hallhattunk. Jövünk eléd, Urunk, semmit nem hozva, újra csak bűneinket adhatjuk át neked. Urunk, te ismersz bennünket egyenként, tudod, hogy mi van a mi szívünk mélyén, még magunknál is jobban tudod. Kérünk téged, Atyánk, hogy tisztítsd meg a mi gondolatainkat, a mi szívünket, bocsásd meg nekünk azokat az indulatokat, azokat a cselekvéseinket, tetteinket, amelyek nem szeretetből fakadtak. Kérünk téged, Atyánk, hogy most, amikor itt csendben, előtted mindnyájan megállunk, hallgass meg bűnvalló imádságunkat. Amen. Mondjuk el magunkban röviden bűnvalló imánkat. Köszönjük neked, mennyei atyánk, a bűnbocsánat ajándékait, köszönjük Urunk a te szent fiadat, az ő megtöretett testét és kiontatott vérét. Kérünk, atyánk, hadd éljük át személyesen a bűntől való szabadulás csodáját, örömét. Amen. Most pedig mondjuk el közösen az apostoli hitvallást. Hitek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Porcius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szára alá bokrokra, harmadnapon halottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását, és az örök életet. Amen. Amen. Most pedig néhány kérdést intézek hozzátok, melyekre őszinte szívvel és lélekkel válaszoljatok a mi Urunk, Istenünk színe előtt. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek esete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljük, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha igen, feleljük, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Igen, feleljük, én ezt hiszem és hallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy ti kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Igen, feleljük, én ezt ígérem és fogadom.
Igen, ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom. Ígérem és fogadom. Most azért az én Uramnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, és az örök életet, melyet megad a mi Urunk és Istenünk az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a gyülekezetünkben megszokott rend szerint járuljunk az Úr asztalához, először tehát az ablakfelüli padsor, aztán a fal mellőli, és végül az oldalsó felüli padsorból várjuk a testvéreket. Kedves testvérek, így szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink, és így éltünk vele most mi is Isten kegyelméből. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Hajtsuk meg a fejünket, és adjunk hálát a mi Urunknak velünk közölt jó téteményeiért. Drága mennyei Atyánk, köszönjük neked a hirdetett igét, köszönjük a testélet igét, Jézus Krisztust, köszönjük Urunk pünköst ünnepén a Szentlélek ajándékát, a vigasztalót. Hálásak vagyunk, Urunk, és köszönetet kell mondanunk neked, hogy nem hagytál bennünket magunkra, hanem minden napon, ahogy megígérted, velünk vagy a világ végezetéig. Köszönjük, Urunk, hogy ebbéli hitünket most az úrvacsora jegyei által erősítetted. Kérünk téged valóban, ahogy olvastuk, segíts nekünk, hogy ne tegyük hiába valóvá a te kegyelmedet, a te szeretetedet, hanem tudjunk abból élni naponként. Maradj velünk továbbra is, és áld meg a mi életünket. Jézus Krisztus nagy nevéért kérünk, Atyánk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Először is arról szeretnék szólni pünkösd első napjának ünnepén, hogy a második napon, vagyis holnap hétfőn szintén 10 órától istentiszteletet tartunk, ünnepi istentiszteletet tartunk a templomunkban. Hívjuk és várjuk szeretettel akkor is a testvéreket, megterítjük ezen az istentiszteleten is az Úrnak asztalát. És közöttünk Korom Ádám 5 éves teológus fogja hirdetni az igét. Ránk következő hét további gyülekezeti alkalmairól, szerdán délelőtt 9 órától 12 óráig nyugdíjas kör lesz, csütörtökön este 6 órától bibliaóra, pénteken pedig 6 órától szintén ifjúsági bibliaóra, illetve 7 órától felnőtt biblia kör. Vasárnap pedig a szokott rend szerint 10 órakor Isten tiszteletet tartunk a templomunkban. Kérésre beteg és idős testvérekhez elmegyünk, akár még a mai délután is, és elvisszük az úrvacsorai jegyeket. Hogyha van ilyen igény, akkor kérjük szépen a testvéreket, vagy tudunk valakiről, aki élne az úrvacsora jegyeivel, de most nem tudott itt lenni közöttünk, kérjük szépen, hogy jelezzen nálunk. A kiáratnál leszünk ott, búcsúzunk el. Hirdetni szeretném a testvéreknek azt is, hogy július 3-ától július 10-éig csendes hétre megyünk. A csendes hét idei helyszíne Baranya megyében található a Siklos melletti Lantos Lovas tanyán. Még lehet jelentkezni? Már nem lehet jelentkezni? Fizetni kell. Hát az... De... Varga András presbiter testvérünknél bővebb információkat lehet szerezni, akit érdekel, és el tud jönni. Azt is el akarom mondani a testvérünknek, testvéreinknek, hogy a pünkösdi hírlevélből elhelyeztünk ott a kiárat mellett, és akinek még nem jutott, nem vitt magával az elmúlt héten, az vigyem bátran, vigyünk a szomszédainknak, és olvassuk el az abban foglaltakat. Az iratterjesztésre is fel szeretném hívni a testvérek figyelmét, nézzük meg, jó könyvek vannak, kaphatók, amelyek a hitünket erősíthetik. hirdetni szeretném az adakozást is. Az elmúlt heti bevételünk, vagy elmúlt heti adomány gyülekezeti persejpénz 17.610 forint volt, a diakóniai persejben pedig 6.070 forint gyűlt össze. Ez is egyfajta szolgálat. Isten dicsőségére ne feledkezzünk el erről sem. És arról se feledkezzünk el, testvérek, hogy június 4-e van, amit úgy gondolom, hogy kevesen tudjuk, magyar történelem egyik legszégyenteljesebb, legtragikusabb napja. 1920-ban ezen a napon írták alá hazánk sok részre szakadásának a diktátumát. Most az Isten tiszteleten el fogjuk énekelni a himnuszt, gondoljunk erre is, amikor énekeljük. A 371. dicséretünket keressük ki énekes könyvünkből, és énekeljük el végig mind a 7 versszakával. Az utolsó 7. versszakot fennállva énekeljük. 371-es számú énekünket, tehát mind a 7 versszakával, az utolsó fennállva. az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a mi szíveinket és gondolatainkat a Jézus Krisztusban. Amen. Most pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük el. Békesség, Isten velünk, viszontlátásra!